A folyosó végén konyhai üvegajtó, kivilágítva. Doncs belépett. Bemutatom neked. Charlotte a tűzhely előtt ült, a két lába a sütő lehajtott ajtaján, székében hátratámaszkodva egy koralszínű sejemkombinét vart. Megzavarodott, kihúzta lábát a sütőből, megkereste a szék alatt a papucsát. Ó, nem vagy egyedül. Elnézést kérek, uram. Az asztalon csésze, amelyből kávét ivott, és egy tányér, amelyen még kalácsmorzsák hevertek. Jöjjön be, üljön le, olyan ritkán fordul elő, hogy Prosper hoz magával valakit. Meleg volt, szólt a rádió, szép, egészen új készülék. Charlotte pongyolában ült ott, harisnyája letekerve a térde alá. Egy felügyelő, mi történt, nyugtalankodott, amikor Dont bemutatta neki Maigret. Semmi, asszonyom. A mai napon véletlenül a Majestikben dolgoztam, és megismerkedtem a férjével. Arra a szóra, hogy férj, Charlotte ránézett Prosperre, és elnevette magát. Ő mondta, hogy össze vagyunk házasodva. Feltételeztem. Pedig nem. Üljön le, egyszerűen csak együtt élünk. Sőt, azt hiszem, sokkal inkább jó barátok vagyunk, mint bármi más. Nem igaz, Prosper. Olyan régen ismerjük egymást. Jelzem, ha azt akarnám, hogy elvegyen. De én csak ismételgetem, mit változtatna ez a helyzeten. Minden ismerősöm tudja, hogy táncos nő voltam, azután konzumnő a Koddazurön. És ha nem kezdek el hízni, ma nem dolgoznék a Fonten utcai mulató mosdójában. Mondd csak, Prosper, befizetted a rádiódíjat. Igen. A rádió mezőgazdasági előadást jelentett be, és Charlotte elzárta a készüléket, észrevette, hogy kinyílt a pongyolája, és összetűzte egy biztosító tűvel. A tűzhelyen valami marha hús sült. Charlotte azon gondolkozott, terítsen-e. Prosper Donge nem tudta, mit csináljon, nem tudta, hová legyen. Talán bemehetnénk a szalomba, javasolta. Elfelejted, hogy nem ég a tűz. Meg fogtok fagyni. Ha négy szem közt akartok beszélni, felmehetek öltözködni. Meg kell, hogy mondjam, felügyelő úr, mi ketten, mintha bújótkát játszanánk. Amikor én hazajövök, ő elmegy. Amikor ő hazajön, hamarosan indulnom kell, és éppen csak annyi időnk van, hogy bekapjunk valamit együtt. Még a szabadságunkon is így van, mert majdnem sohasem esik egybe, annyira, hogy amikor Donge nem dolgozik, magának kell megfőznie az ebédét. Iszik egy pohárkával, töltesz neki, Prosper, én felmegyek. Maigré gyorsan közbeszólt. De nem, asszonyom. Maradjon, kérem. Én fogok elmenni. Képzelje, egy bűntény történt ma reggel a Majestikben, a barátjától néhány felvilágosítást akartam kérni, mivel hogy az alaksorban történt, olyan időpontban, amikor Donge úr majdnem egyedül volt ott. Meg kellett erőltetnie magát, hogy folytassa ezt a kegyetlen játékot, Donge arca valóban halhoz hasonlított-e, vagy inkább egy birkához, annyi fájdalmas aggodalmat fejezett ki. Nyugodt akart maradni, majdnem sikerült is neki, de micsoda lelki tusa árán. Charlotte azonban nem sejtett semmit, és pálinkát töltött kis, aranyszegélyű poharakba. A személyzet körében történt, kérdezte csodálkozva, de minden izgalom nélkül. Az alaksorban, de nem a személyzet körében. Ez a zavaró ebben az ügyben. Képzeljen el magának egy szállodai vendéget, egy luxus vendéget, aki a férjével, fiával, egy nevelőnővel és egy tanítónővel szállt meg a Majestikben. Egy olyan lakosztályban, amely több mint 1000 frankba kerül naponta. De reggel 6-kor megfojtják, nem a szobájában, hanem az alaksori öltözőben. A bűntényt minden valószínűség szerint ott követték el. Minek jött ez a nő az alaksorba? Ki hívta oda, és hogyan? Különösen egy olyan időben, amikor az ilyen emberek rendszerint még alszanak. Nem sok történt, Charlotte összeráncolta a homlokát, mintha eszébe jutott volna valami, amit azonnal kivert a fejéből. Rövid pillantást vetett Prosperre, aki a kezét melengette a tűzhely felett. Nagyon fehér keze volt, szögletes, vörös szőrű ujjakkal. Maigré azonban könyörtelenül folytatta. Nem lesz könnyű megállapítani, mit keresett ez a Mrs. Clark a pincehelyiségben. Prosper visszatartotta lélegzetét, igyekezett közömbösnek látszani, mintha azt a viaszos vászon terítőt nézné, amely az asztalt takarja. A légzümmögést is meg lehetett volna hallani. Maigré, mintha időt akarna adni Charlotte-nak arra, hogy legyőzze felindulását. Mert a nő megdermett. Félig nyitott száján egy hang sem jött ki. Végül mégis megszólalt. Ó, mit tehetett Maigré? Ez volt a foglalkozása, a kötelessége. Azon gondolkozom, nem ismerte-e. Én, nem Mrs. Clark néven, amit csak mintegy 6 éve hord, hanem Emilien vagy inkább Mimi néven. Konzumnő volt Kenban, abban az időben, amikor a szegény, kövér Charlotte. Milyen rossz színésznő volt, ahogy a mennyezetet nézte, mintha az emlékezetében kutatott volna. És a szeme egészen ártatlan, túlságosan is ártatlan. Emilien, Mimi, nem emlékszem. Biztos benne, hogy volt Kenban. Egy mulatóban, amit akkor szép csillagnak hívtak, éppen a Croatte mögött. Különös. Nem emlékszem semmilyen Mimire, és te, Prosper, a férfi éppen csak hogy meg nem fulladt. Miért kényszerítik, hogy beszéljen, amikor a torkát szorongatják? Nem, látszólag semmi sem változott. A konyhában még mindig a kislakásoknak az a megnyugtató, jó szaga, amely mintha a falakból áradna, meg az aranyszínű hagymán sülő hús meghitt illata. A vörös négyszögekkel mintázott viaszos vászon az asztalon. Kalácsmorzsák, mint a kövérségre hajlamos nők általában, Charlotte bizonyára magányos süteményorzsákat rendezett. És a koralszínű sejem kombiné. Váratlanul beütött a dráma, pedig nem történt semmi pontosan megfogalmazható. Ha belép valaki, azt gondolja, hogy donzsék illedelmesen fogadják az egyik szomszédjukat. Csak hogy senki sem merte többé kinyitni a száját. Szegény Prosper, akinek az arca ragyás volt a himlőtől, becsukta szürkés-kék szemét, és a kályha előtt állva, annyira remegett, hogy attól lehetett tartani, hirtelen végig terül a konyha kőlapjain. Maigré egy sóhajjal felemelkedett. Elnézést kérek, hogy zavartam önöket. Ideje, hogy kinyitom önnek az ajtót, szólt gyorsan Charlotte, különben is ideje, hogy felöltözzem. 10-kor ott kell lennem, és este csak óránként van autóbusz. Úgyhogy, jó estét, Donge, jó es. Talán végigmondta, de nem lehetett hallani. Maigré odakünt megragadta a kerékpárját. Az ajtó bezárult. Majdnem benézett a kulcsjukon, de valaki jött az utcán lefelé, és nem akarta, hogy rajta kapják, amint leskelődik. Fékezett, végig a lejtőn, megállt egy kocsma előtt. Legyenek szívesek, őrizzék meg nekem ezt a biciklit. Holnap reggel elküldök érte. Ívott valamit, és megállt a Saint Cloudi hídnál, hogy megvárja az autóbuszt. Lukás már egy órája telefonált jobbra-balra anélkül, hogy el tudta volna érni a főnökét. 3. Charlotte a Pelikánban. Végre itt vagy, Maigré úr. A felügyelő, ahogy megállt Richard Lenoir körúti lakása küszöbén, nem tudta megállni, hogy el ne mosolyodjék, nem azért, mert a felesége Maigré úrnak nevezte, ami gyakran megtörtént, ha tréfálkozott, hanem, mert a meleg levegő, ami az arcába csapódott, arra emlékeztette. Távol volt Saint Cloudtól, és egészen más légkörben élt, mint Donge és élettársa. Ennek ellenére, amikor hazajött, Maigré tini éppen vart, ha nem is a konyhában, de az ebéblőben, a lábát nem a sütőbe tette, hanem az alacsony kályhára, és Maigré megesküdött volna, hogy ebben a lakásban is találna valahol kalácsmaradékokat. A kerek asztal fölött csillár. A nagy, öblös leveses tál, boros üveg, vizes üveg, asztalkendők ezüst karikákban. A konyhából beáramló szag éppen olyan volt, mint annak a sülőhúsznak a szaga ott. Már 3-szor telefonáltak. A házból. Mert ő és munkatársai így hívták a bűnügyi rendőrséget. Megkönnyebbült sóhajjal vette le a kabátját, egy percig a kályha felett melengedte a kezét, és eszébe jutott, hogy nem sokkal ezelőtt Prosper Donge ugyanezt tette. Azután felemelte a hallgatót, és tárcsázott. Ön az, főnök, kérdezte a vonal másik végén a jó Lukás hangja, minden rendben. Nincs semmi újabb. Én viszont szeretnék önnel közölni néhány apróságot, és ezért maradtam. Először is,